üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon, hogyan teljesítettek eddig a vezető részvények, a blue chipek?
Egyelőre csendesen indul a nap a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index mindössze 0,1%-os pluszban van a tegnapi záráshoz képest. A nemzetközi hangulat is felemásnak mondható, hiszen az elmúlt időszak javulása után tegnap ismét aggasztó hírek érkeztek a Közel-Keletről, így távolodni látszik egy tűzszünet lehetősége. De maradva a részvénypiacnál, a blue chipek közül a Magyar Telekom 0,7%-os gyengülése az, ami visszahúzza a tőzsdét, 2716 forinton állnak a távközlési papírok. A Richter egyelőre 11840 forinton stagnál, miközben az OTP és a MOL erősödni tudott, a MOL 0,6%-kal 3916 forintra, az OTP 40.440 forintos árfolyama pedig 0,3%-kal magasabb a tegnapinál.
Nemzetközi szinten vagy itthon várható ma bármilyen fontos piacmozgató hír?
Amerikai inflációs adat érkezik majd a nap második felébe, amire mindenképpen érdemes lesz figyelni, és akár komolyabb kilengéseket is hozhat a piacon. Emellett a befektetők már az Európai Központi Bank holnapi kamat döntő ülésére várnak.
Végül nézzük még meg, hogy hogy érzi most magát a forint, hol áll az árfolyama a főbb devizákkal szemben.
Erősödéssel kezdte a napot a forint, 0,2%-os javulásban van most, így 355 forint 25 fillér környékén jár az euró értéke, a dollár pedig 307 forint 50 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a vártnál kedvezőbben alakult a májusi infláció. Regős Gábor az Inforádiónak azt mondta, a pénzromlás üteme továbbra is a jegybanki cél alatt van, és az eurozónánál is alacsonyabb. Rozgonyi Ádám interjúja.
1,8% lett a májusi infláció. A várakozás az volt, hogy az előző havi 2,1%-ról 2,2%-ra gyorsul a pénzromlás. Ezt várta a piac, én még egy kicsit optimistább is voltam. Tehát ahelyett, hogy egy picit gyorsult volna az infláció, lassulni tudott. Tehát egyelőre gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nem nagyon látszik inflációs nyomás a gazdaságban. És ugye ezt az 1,8%-ot talán annak a fényében is érdemes értékelni, hogy az eurózóna inflációja eközben 3,2%-ra gyorsult. Hát nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a magyar infláció az eurózónája alatt legyen.
Ez még a kormányváltás eddig hatása?
Hát a kormányváltás hatása minimálisan lehet benne. Ugye az lehet a kormányváltás hatása, hogy a forint tovább erősödött. Ugye ez egy kisnyitott gazdaságban persze eléggé fontos, tehát nem lehet elégszer hangsúlyozni az árfolyam szerepét, még ugye, hogyha egy erősödő árfolyam lassabban is megy be az árakba, mint egy gyengülő árfolyam. Illetve hát ugye a kormányzati intézkedések azok eddig annyit hatottak az inflációra, hogy ugye föntartották a védett árat, és föntartották az ár és stopot, tehát nem nyúltak bele olyan helyeken, ahol esetleg azt lehetett várni, ha nem is májusra, de későbbre, hogy lesz majd változtatás. Tehát azért van hatás, de nyilván még nem kormányzati intézkedésektől függ ennyi idő alatt az infláció.
Jól látom, az élelmiszer árak is már minimálisan csökkentek. A tendencia maradhat a későbbiekre is?
Ugye az élelmiszerek ára éves alapon 0,5%-kal nőtt, havi alapon 0,3%-kal csökkent. Sőt, ugye, hogyha a vendéglátási szolgáltatásokat kiveszünk, akkor egy 2,1%-os csökkenés van éves alapon is. Hát itt a tendenciát majd meglátjuk, hogy meddig tud folytatódni. Ugye az erős forint az mindenképpen jó az élelmiszer áraknak, ami kockázatot jelent az egyrészt az iráni helyzet nyomán a műtrágya ára, másrészt pedig a csapadékmentes időjárás, ami azért a termésben okozhat károkat, ez pedig felfelé hajtja az árakat.
Mire számít, milyen eredményeket hozhat a június?
Hát júniusban is e körül lehetünk, talán egy kicsit mehetünk följebb, de hát ezt majd ugye akkor még készítünk pontosabb becsléseket. Mindenesetre nem számítok egy kiugró növekedésre ezek után. Talán inkább majd az én második fele lehet izgalmasabb, de hát itt az energiárak alakulása az, ami majd leginkább meghatározó lesz.
Fogyasztók azok bátrabban költekezhetnek?
Hát ugye, ha a reálbérük nő, már pedig nő, akkor azért az azt jelenteti valóban, hogy bátrabban költekeznek, jobban nő a kiskereskedelmi forgalom volumene. Itt azért az elmúlt egy-két hónapban, illetve leginkább márciusban erre nem is lehetett panasz, de ugye mindenképpen, ha alacsony az infláció, az azért jót tesz a fogyasztói bizalomnak, azért a magas infláció időszaka, emlékezünk vissza, hogy a 2023 környékére, az okozott károkat.
Az uniós forrásoknak a lehívása és az erre mutatkozó, igencsak nagy esély, az a várakozásokban is érzékelhető a gazdaság szereplői körében.
Most azt gondolom, hogy az uniós forrásokat mindenki nagyon várja, hiszen azért az elmúlt években elég sok beruházás maradt el, halasztódott el, ugye hát gondolhatunk például a hívek MÁV kocsik állapotára, tehát van helye bőven ennek a pénznek, talán ennek többszörösét is el tudnánk költeni, és azt gondolom, hogy ez lökhet egyet a magyar gazdaságon, amely lökésre azért egyébként szükség is van.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az állástalanok csak kis része irányítható vissza a munkaerőpiacra, ezért fontos a vendégmunka szerepe, hangsúlyozta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója Szabó Gergő szállítása.
A vendégmunkások számának jelentős korlátozása rossz hatással lehet a gazdaságra, mondta az Inforádiónak Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, miután a kormány úgy döntött, hogy a magyar állam a jövőben nem ad ki vendégmunkás tartózkodási engedélyt, a harmadik országbeli munkavállalók csak foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel dolgozhatnak Magyarországon.
Magyarországon a vendégmunkás penetráció az egészen alacsony. Körülbelül 100 000-nyien dolgoznak nálunk idehaza vendégmunkások, és ez tulajdonképpen a foglalkoztatottaknak a 2%-a. A régióban, Szlovákiában, Lengyelországban jóval magasabb ezek a számok. A vendégmunkára szükség van idehaza. Azt mondhatjuk, hogy az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, hiszen nevet, mert Magyarország ezzel bizonyítja, hogy a fejlett országok közé, a fejlett munkaerőpiaci országok közé tartozik. Elfogyott a munkaerő nagyon sok területen, a legfrissebb adatok szerint a foglalkoztatottság mutatója több mint 75%, a munkanélküliség 4%, és hogy azt lehet mondani, hogy majdnem mindenki dolgozik, szektorális problémák jelentkeznek egyébként. Ez azt jelenti, hogy bizonyos területeken nem lehet új munkaerőt találni, megszólítani.
Pásztor Szabolcs arról is beszélt, hogy mely területeken van leginkább igény a külföldi munkaerőre.
A magyar gazdaságba kell a vendégmunka, és ez az, ami miatt nem lehetünk boldogok, mert nyilván az lenne a legjobb, hogyha magyarok dolgoznának magyar munkahelyeken, teszem azt GDP szempontjából, de azt lehet mondani, hogy ügyesen lehet ezt az anomáliát kezelni, jó szabályozással például, ahogyan ez például más Európai Uniós országok is teszik. Hogy hova érkeznek egészen pontosan, feldolgozóipar, gyártás, összeszerelés, és akkor ezen belül meg lehet említeni az autóipart, akkumulátoripart, élelmiszeripar például, raktározás, anyagmozgatás, logisztika. Igazából olyan területeken van vendégmunka, ahol a munka intenzivitás, tehát a intenzív munkavégzés, a kétkezi munkavégzés az látható, tehát ahol olcsó munkáskézre van szükség.
Pásztor Szabolcs hozzátette, ugyan 4%-os Magyarországon a munkanélküliség, de ennek csak egy kis része irányítható vissza a munkaerőpiacra, ezért fontos a vendégmunka szerepe.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. A portfólió szakértőinek közreműködésével készülő műsorunkban szó lesz még arról, hogy szakértők szerint szegénységi csúszdán vannak a nyugdíjasok, és az árfolyamokról is újra megkérdezzük szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kétezer-tizenkettő óta a nyugdíjasok relatív elszegényedése figyelhető meg itthon áll a Gazdaságkutató Intézet elemzésében. A tendencia részleteiről és az új kormány javaslatáról Farkas Dávid kérdezte Stix Eriket, a GKI kutatóját.
A nyugdíjak reál értéke csak 33%-kal emelkedett, míg a reálkeresetek azok 92%-kal bővültek, emiatt a nyugdíjaknak az átlagkereset arányában kifejezett százalékról 73%-ról 50%-ra esett vissza, tehát ez az olvon majdnem másfélszeresére nőtt.
Az új kabinetnek a nyugdíjtervezete milyen költségvetési hatásokkal járhat?
Fisza kormánynak a nyugdíjtervezete az amúgy is jelenlegi helyzetében kivéreztetettnek tűnő költségvetése jelentős hatásokkal járna. Ugye maga a sávos nyugdíj emelés, illetve a minimumnak a 120 ezerre emelése, ami a legkiszolgáltatottabbakat érinti, ez évi 110 milliárd forint többletkiadást jelentene a számításaink szerint. Ennél viszont jóval nagyobb kiadás maga a szépkártya juttatás, ami ugye azért hasonlóan valamennyire szenzitív arra, hogy valaki mennyi nyugdíjat kap, viszont ilyen szempontból jóval kevésbé szofisztikált, és az viszont egy jóval jelentősebb összeg, 330 milliárd forintba kerülne a költségvetésnek évente.
Hogyha megnézzük az uniós összehasonlítást, hol tartanak a magyarországi nyugdíjak a többi uniós tagállam nyugdíj számaihoz viszonyítva?
Az uniós átlaghoz képest Magyarország 37%-án van az uniós átlagnak, tehát jóval az alatt van. Ehhez hasonlítani egy picit meredek mérce is, viszont jóval reálisabb, hogyha a régiós közép-kelet-európai országokhoz hasonlítjuk, kifejezetten a 2004 után csatlakozott országokhoz. Látható egy nagyon nagy elválás a nyugat és kelet-európai országok között. Magyarország viszont ebben a mezőnyben is elkezdett lemaradni. Még 2012-ben hátulról a hetedik helyen voltunk, addig a 2025-re már a negyedik legalacsonyabb átlagnyugdíjjal rendelkezik hazánk az Unióban. Egyedül Horvátország, Szlovákia és Bulgária marad mögöttünk, míg a balti államok, Románia és Lengyelország is megelőzött minket 2002-höz képest.
Szegénységi csúszdán vannak a nyugdíjasok, fogalmazott az Inforádiónak Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke. Arról is beszélt, hogy a jövőben a korrekcióknál a jövedelmeket kellene alapul venni. A riporter Farkas Dávid.
A meglepetés nem okozott, csak megerősítette a keserűségünket. Ez a harmadik, negyedik olyan komoly intézmény, amely azt kihozza, hogy a bérekhez képest a nyugdíjak hogyan maradnak le. Az állami számvevőszéknek körülbelül egy fél évvel ezelőtt jött ki egy elemzése, amely azt mondja, hogy most már az átlag nyugdíj, az átlag nettó bér már csak 48%-át teszi ki, vagy éppen a hét elején megjelent a Magyarországról szóló országjelentés, az átlagos nyugdíj aránya az átlagbérhez képest, az is már azt mutatja, hogy 50% alatt van. Hát ez, amit a gazdasági kutatóintézet meg kihozott, az is csak ezt erősíti meg, hogy csúnyán szóval szegénységi csúszdán vannak a nyugdíjasok, és folyamatosan szakadnak le a bérekhez képest. A bérek örvendetesen emelkednek, azért mondom, hogy örvendetesen, mert miközben a termelékenység nem nő, ha béreket folyamatosan emelik, például ebben az évben is 11%-os bérkiáramlást prognosztizál a költségvetés, ugye a minimálbér is 11%-kal növekedett, és hát a nyugdíj csak 3,6%-kal. Tehát évről évre látszik ez az óriási különbség, és hát ez konkrétan a vásárlás során, meg az életvitel során a nyugdíjasoknak egyre nagyobb gondot jelent.
Megjelent már az új kormánynak egy javaslattervezete, de a mostani információk fényében önök milyen felzárkóztatást látnának szükségesnek?
Azt, amit a mostani kormány még nem intézkedésbe, csak vállalásképpen ők úgy mondják, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat kellene elsősorban felzárkóztatni. Ez két úton módon tervezik. Az egyik, hogy egy szép kártyát biztosítanak a 250 ezer forint alatti nyugdíjasoknak, zárójelben 1,3 millióan vannak ilyenek, tehát ezeknek egy 200 ezer forintos szép kártyát adnak, ami, ha ezt elosztom 12-vel, azt jelenti, hogy 16,6 ezer forinttal többet kap minden hónapban. Pozitív dolog az, hogy differenciált is, mármint az, hogy kik kaphatnak, mert mint mondottam, 250 ezer forint alatt 200 ezer forintos szépkártyát, 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjasok, ebből van 600 ezer, ezek 100 ezer forintos szépkártyát kapnak, és 500 ezer forint fölötti nyugdíjasok, ezekből van 103 ezer, azok pedig nem kapnak semmit. Ez jó, hogy nem egy generál százalékos megállapítás. Tehát ez egy nagyon jó. Az is nagyon jó, hogy, mint mondottam, 120 ezer forint alatti nyugdíjakat fel akarják hozni 120 ezerre. Ez messziről nagyon jónak tűnik. Kicsit közelebbről mi szívesebben vettük volna, és talán az igazságérzetet jobban szolgálná, ha nem a nyugdíj, hanem a jövedelmet nézték volna meg. Ugyanis elég közismert az a tény, hogy lehet, hogy valakinek 120 ezer forint alatt van a nyugdíja, de hát lehet, hogy csak 15 évet dolgozott Magyarországot, 35-öt meg Ausztriába, vagy Belgiumba valahol, és onnan is kap nyugdíjat. Vagy nap mint nap látjuk a médiában, hogy a celebek mutogatják a nyugdíj számlájukat, hogy hát hogy lehet megélni 120 ezer forintból, meg így, meg úgy. Na jó, de hát arról nem szól, hogy ő a szerzői hivataltól havonta 2-3 ezer forintot még kap. Vagy hogy lakáskiadásból egészítik a jövedelmét, vagy egyéb más tőkejövedelemmel. Szóval oké, legyen első közelítésben, hogy a 120 ezer forint alatti nyugdíjakat fel kell hozni 120-ra, de az biztos, hogy a következő lépés az lesz, hogy a jövedelmeket kell megnézni, hogy milyen jövedelemmel rendelkezik az illető.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Svájc és Magyarország gazdasági kapcsolatainak történelmi hagyományai vannak, és számos területen, a többi között a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban is erős a gazdasági kapcsolat a két állam között, mondta a Svájci Magyar Kereskedelmi Kamara igazgatója az első Svájci Magyar Innovációs Fórum után, Szabó Gergő szállítása.
A világ egyik leginnovatívabb országának tapasztalatai és Magyarország erősödő technológiai, mérnöki és kutatási potenciája találkozott kedden Budapesten az első Svájci Magyar Innovációs Fórumon. A két állam gazdasági kapcsolatainak történelmi hagyományai vannak, mondta az Inforádiónak Lipovec Júlia, a Svájci Magyar Kereskedelmi Kamara igazgatója.
Ugye ez az első Svájci Magyar Innovációs Fórum, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartottunk meg, ez már azt mutatja, hogy itt egy erős innovációs tematikájú együttműködést szeretnénk elindítani a két ország között, és gyakorlatilag ez adja az alapot ehhez, meg a jövőbeni kooperációhoz. Tradicionálisan nagyon szoros a két ország közötti gazdasági és diplomáciai kapcsolat, úgyhogy szép számban vannak jelen, pontosan a statisztikai hivatal szerint 900 svájci cég van jelen Magyarországon, és mi is nagyon sokkal tartjuk a kapcsolatot, egyrészt a tagságunk révén, másrészt pedig a követség által is partner kapcsolatokon keresztül. Úgyhogy nagyon sok iparágat fed le ez a 900 cég, és minden területen igyekszünk őket támogatni, ahol szükségesnek érzik.
Lipovec Júlia azt is kiemelte, hogy mely területeken a legerősebb jelenleg a gazdasági kapcsolat Svájc és Magyarország között.
Nagyon erős az egészségügyi vonal, tehát az egészségügyi cégeknek, a farmacégnek meg a jelenléte itt Magyarországon, illetve az élelmiszeripari cégeknek, de sok olyan gyártó cég van, amely beszállítója a nagyobb iparágnak, akár űriparnak, akár autóiparnak. Úgyhogy ezek ilyen klasszikus, tradicionális, erős svájci cégek, amelyeknek van lányvállalata Magyarországon.
Lipovec Júlia hozzátette, a gazdasági kapcsolatok mellett az egyetemi és a kutatási együttműködés adhatja a Svájci Magyar Innovációs Partnerség másik meghatározó pillérét. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerepe nem csak a fórum házigazdájaként fontos, az egyetem olyan tudás és technológia transfer központként jelent meg a fórumon, amely képes lehet összekapcsolni a kutatási eredményeket az ipari és a piaci igényekkel.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra kapcsoljuk Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét. Jó reggelt ismét!
Jó reggelt, üdvözlünk ismét a kedves hallgatókat!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Egy picit elromlott a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index a kezdeti pozitív nyitás után 0,2%-os mínuszban van. A vezetőpapírok felemás teljesítménnyel kezdték a napot, részben elsősorban a Magyar Telekom közel 1%-os gyengülésének köszönhető az, hogy visszacsúszott az index, 2710 forinton állnak most a távközlési cég papírjai. Mellettük az OTP tudott 0,7%-ot veszíteni, így 40.050 forinton áll most. A MOL 3912 forintos árfolyama viszont 0,5%-os plusznak felel meg, a Richter pedig 0,9%-kal 11.950 forintra erősödött.
Mi a helyzet a forinttal? Hogyan alakul most az árfolyama?
A forint egyelőre jól tartja magát, továbbra is 0,2%-os erősödésben van az euróval szemben, így leszen a 355-ös szintet tesztelheti a jegyzés, a dollár pedig jelenleg 307 forint 40 fillér környékén jár.
Köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.